Hogy lehet Isten jó, ha megengedi ezt a rengeteg szenvedést, amit látunk a világban? Isten vagy jó, de nem mindenható, vagy mindenható, de nem jó, hangzik sokszor az érvelés. És egyáltalán milyen Isten az, akit csak a saját fia szenvedése tudott kiengesztelni? Sziasztok, Nyári Attila vagyok, ez pedig a Biblia Elvitelre Podcast, és ebben az adásban ezekről a kérdésekről fogok beszélgetni visszatérő teológus barátommal, Bai Petivel. Kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és kezdünk is. Peti, mit gondolsz erről a felvetésről, amit itt a bevezetőben megfogalmaztam? Tehát, hogy Isten vagy jó, de nem mindenható, vagy mindenható, de nem jó.
Képzeld, ennek van egy ilyen hivatalos neve is, a Teodicea trilemmája.
Teodicea trilemmája.
Igen, igen. Jó. Vagy a dilemma az, hogy kettő dolog között kell választani, de itt három dolog. Tehát azt mondom, hogy igen, Isten mindenható, vagy Isten jó, és ha szenvedés jelen van a világban, akkor azért nagyon közkedvelt élv már több száz éve az ateisták között, hogy ebből a három közül valamelyik nem igaz. Mert ugye, hogyha ott a szenvedés a világban, már pedig az ott van, azt nem nagyon tudjuk tagadni.
Igen, azt nehéz.
Akkor az van, hogy hát Isten, ha jó szándékú, de ott a szenvedés, akkor biztos kis béna. Tehát, hogy így nincs, nem mindenható, nincs hatalma. Igen, nem tud besegíteni. Vagy a másik az, hogy ha ti azt mondjátok, hogy mindenható, hát akkor mégsem jó, mert hogy akkor így megszívatja az embereket. De mögött van egy nagyon-nagyon fontos felvetés, mert egyébként tök logikusnak hangzik, hogy tényleg ezt így mondják, hát tényleg. De hogy az van mögötte, hogy a szenvedésnek, vagy az, hogy emberekkel rossz dolgok történnek, annak soha semmi valódi haszna nem lehet. Tehát szerintem ez egy tök fontos kérdés.
Jó, de kicsit előreugrasz. Már tök jó, és tetszik is. Csak szerintem nagyon sok ember ott akad el, hogy ebben a világban úgy tűnik, hogy a szenvedés az egy megkerülhetetlen dolog.
Igen, igen.
És
igen.
A szenvedés az egy alapvetően a tapasztalati szinten rossz dolog. Tehát, hogy az emberek nem örülnek a szenvedésnek. Persze most itt előrevetítetted, hogy ez ebben jó is lehet, vagy lehet haszna. De mégis az emberek azt érzik, hogy jobb lenne egy olyan világ, ahol nincs szenvedés. És ezt a világot, ha a Bibliának igaza van, Isten teremtette.
Igen,
akkor ki a felelős az összes szenvedésért? Egyáltalán létezik ez a kategória, hogy szenvedés, Isten. És milyen Isten ez? Érted? Tehát egy kicsit ebben gondolkozok, amikor felvetem ezt a kérdést.
Szerintem az nagyon fontos látni, hogy a Biblia teológiának van egy nagyon egyszerű válasza, amit sokan nem tudnak, mert ez is ilyen rendszeres, hogy de hát ha látjuk ezt a szenvedést jelen valóságunkban, és ti azt mondjátok, hogy Isten teremtette, akkor ez van, akkor ő gonosz, vagy akkor ő nem teremtette jól ezt egész dolgot. De hogy az eredeti teremtett világ nem volt ilyen, erről a Biblia teljesen világosan beszél. Tehát tulajdonképpen korábban beszéltünk más podcastekben is, hogy a Bibliának van egy nagy története, hogy elindult valahonnan, és elérkezik valahová. És a nagy történet úgy kezdődik, hogy Isten egy olyan világot teremtett, ahol nincs halál, ahol nincs szenvedés. És tulajdonképpen ez megváltozott. Tehát ez a teremtett világ megváltozott állapotában látjuk ma.
És akkor gondolom most a bűnbeesésre gondolsz.
Így van. Tehát Isten megátkozta a Földet azért, mert a bűnbe jött az Ádám és Éva elbukott, ő fölázadt ellene, és valamiért megtette ezt a dolgot. És igazából úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezt a lázadó állapotot, amiben az ember belekerült, azt így elkezdte Isten lekorlátozni. Tehát azt mondta, hogy figyelj, ebben az állapotban én nem akarom szó szerint, hogy oda engedjelek az élet fájához. Mert ha megmaradsz ebben a lázadó állapotban, és közben minden sikerül, minden király, semmi gond nincs az életben, semmi rossz dolog veled nem történhet, akkor örökkön-örökké így maradsz, és neked ez rossz. És azért tulajdonképpen a szenvedés, ahogy bejött ebbe a világba, az tulajdonképpen a mi életterünk korlátozása.
Ez egy korlátozó mechanizmus, amit Isten
igen.
Ki.
Beteg vagyok, nem megy. Nem tudok fölkelni, nem tudok lépni, most nem olyan jó a dolog. Aha. Tehát így visszafog ebben.
Igen.
És ez úgy hangzik kívülről, és sokszor lesz, hogy ja, hát igen, mert hogy az Ádámot ma az Évát megszivatta. Tehát, hogy Isten, hogy jó, ilyen kicsinyes, hogy igen, fellázadtok elem, na akkor majd megtudjátok, mi a betegség, meg mi az, de nem, ez nem, tehát a Biblia szemléletében ez nem egy szivatás, vagy egy ilyen kicsinyes bosszú Isten részéről, hanem kegyelem, egy jó indulat. Azért, mert így lehetősége van Ádámnak, Évának, az ő utódainak elgondolkozni azon, hogy miért ilyen ez a világ? Tehát mi romlott el?
Tehát magyarul, mint egy ilyen kérdőjelet oda teszi.
Így van.
Figyelj, az van bennem egyébként, ahogy készültem is erre a beszélgetésre, hogy szerintem kicsit mindenki más, hogy hallgatja ezt a témát. Tehát alapvetően most van, aki tényleg átéli, tehát most is, ebben a pillanatban is akár iszonyatos szenvedéseken megy át, valakit pedig most jelenleg ebben a pillanatban inkább elméleti szinten érdekel ez, aha, tehát hogy foglalkoztatja, és szerintem ennél a témánál különösen fontos, hogy úgy beszélgessünk erről, hogy tudod, hogy aki éppen átmegy valamint, mondjuk múlt héten kapott egy diagnózist, aha, negyedik stádiumú rákról, vagy nem tudom, az ne azt érezze, hogy mi most, hát ez Istennek a korlátozó, tehát hogy így ilyen könnyedén beszélünk róla, de mégis kimondjuk ezeket a dolgokat. És szerintem ez alapján, amit felvetsz, nekem továbbra is az a kérdés, ami így szerintem logikusan azért következik, hogy oké, hogy ez egy korlátozó mechanizmus, csak igazságtalannak tűnik, hogy ahogy ez ki van osztva. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy mondjuk van, aki óriási gaztetteket követel, meg bűnöző életet él, és őnek itt tényleg kellene korlátoznia, és látszólag egészségileg rendben van, minden rendben, és mondjuk vannak nem csak, hogy jó emberek, mert akkor arra mondhatnád, hogy senki sem jó, egyedül az Isten, ismerem a teológusokat, de hogy vannak konkrétan ártatlanok. Tehát amikor mondjuk a gyermekeket éri a szenvedés.
Igen.
Szerintem nagyon sokan ilyenkor hördülnek fel, hogy biztos jó ötlet volt Isten részéről, még akkor is, ha megvan a célja, biztos jó ötlet volt Isten részéről a szenvedést beletenni a világba?
Hát szerintem azért ilyen nehéz erről beszélni, és ez tök jó, hogy behoztad, hogy a szenvedésnek van egy személyessége. Tehát máshogy érint minket az, hogy jó, hát Afrikában vannak gyerekek, akik éheznek, meg nehéz, meg minden, még hogyha ez borzasztó is, meg fölhördülünk is, ha a hírekbe olvassuk, vagy bármi, mint az, hogyha a saját édesapánk mondjuk rákos lesz és meghal. Nekem például az egy ilyen személyes sztori, vagy amikor én magam szenvedek valamiben nagyon, vagy a közeliek, vagy akárki, akiket nagyon szeretek. És ez kicsit átszínezi azt, ahogy erről beszélünk, és ahogy erről látjuk az egészet. És az emberben mindig fölmerül a kérdés, ha ilyen nagyon közeli szenvedés éri, hogy de miért, de hogyan van, de mit kezdjek ezzel az egésszel? Tehát mindenki próbál egyfajta, most idézőjelben elméletet gyártani.
Ami megvigasztalja, vagy segít neki viszonyulni az egész témához.
Igen. Tehát pont a szenvedésben az izgalmas, hogy az érzelmi vetülete így hozzáadódik. Tehát nem csak szintén fáj, tehát ha van egy betegség, vagy egy bármi, hanem ott kavarog ez bennem, hogy mi van, meg hogy van. És egyébként az emberiség történetében általában kettő darab ilyen megnyilvánulás van a szenvedéssel kapcsolatban, amire szoktak jutni az emberek. Az egyiket úgy nevezném, hogy a moralizmus. Ami arról szól, hogy igen, neki biztos azért halt meg a gyereke, mert valami titkos bűn van az életében. Biztos elkövetett valamit a múltjába, és most az Úristen azért sújtja, hogy így meg úgy vegyem amúgy.
Hát vagy ez benne van a közgondolkozásban, hogy az Isten nem verbotta.
Igen. Tehát hogy ott van egy ilyen nagyon erős okokozati dolog. Tehát amikor én arról beszéltem, hogy egy ilyen általános visszafogó mechanizmus az, hogy a bűn, a halál, a szétesés az jelen van a világunkban, akkor az azt jelenti, hogy maguk a játékszabályok ilyenek. De hogy ott van az a másik dolog, hogyha valaki konkrétan betegségbe esik, az egyáltalán nem biztos, és bibliai értelmes lehet azonnal így ráfogni, hogy na hát ez biztos azért van, mert az Isten valamiért megbüntetett, most már csak azt kell megkeresni, hogy miért nem. És nagyon sokan gondolkoznak ez így.
Hát nagyon a Bibliában is, tehát ugye Jób történetében a barátai közül egyik pont ezt képviseli, hogy biztos, hogy van ott valami. Lássunk mélyebbre.
Igen.
Mert nem lehet, hogy szenvedsz és nem tettél valami rosszat.
Hiszen a jó emberek azok nem szenvedhetnek, csak azok, akik valamit csináltak. Igen. És persze, egyszer-egyszer van a Bibliában ilyen sztori, hogy Isten egy ítéletet tart, konkrétan egy elkövetett bűnő, és azért tényleg valaki szenved, mit tudom én, nagyháród, és így megharrasult rá egy anyja. De nem általános, nagyon-nagyon nem általánosítani. Tehát a személyes szenvedés, tehát az, hogy velem mi történik, ma az, hogy a világ egyébként milyen állapotban van, azt ilyenkor érdemes ketté választani.
Tehát akkor van a moralizmus.
Van a moralizmus, igen. De van egy másik, ami tök érdekes, hogy a cinizmus is ott van. Amikor azt mondják az emberek, hogy általában ezt a kevésbé hívők, vagy kevésbé spirituálisan nyitott emberek mondják, hogy figyeljetek, a világ szar, egyszerűen. Ez van, ez dobta a gép, egy véletlenszerű sárbolygón itt vagyunk, valahogy összehozta az evolúció véletlenje, hogy ilyen kis kiszolgáltatott lények vagyunk, és hát jönnek a vírusok, jön ez, jön az, jön az. Most ezen nincs mit agyalni, hogy miért volt, mert nincsek miértek, egyszerűen csak ilyen iszonyatosan rideg gáz a világ, és hogy ez ellen úgy semmit nem tudunk tenni. Max az orvostudomány persze fejlődjön, meg próbáljunk ugye a civilizációs eszközeink keresztül kivédegetni, ahogy tudjuk, de hát mindent nem tudunk, és végül úgyis meghalunk, úgyhogy a világ nehéz és szar. És az izgalmas ebben nekem, hogy a Szentírásnak, hogyha a nagy történetét végignézzük, akkor mindkettő választ valahol így megcáfolja. Tehát, hogy átfordítja az egészet, és sokkal több reménységet ad
Hogy cáfolja meg például a moralizmust?
A moralizmust úgy cáfolja meg, hogy egyébként pont jobb könyv, amit említettél, az egyik, hogy ott van egy ember, aki jó szándékú, keresi Istent, szereti Istent,
próbálja őt szolgálni.
Isten dicsekszik vele.
Azért ez nem semmi, ahogy kezdődik.
Igen. És hogy, de mégis egyszerűen megenged az életébe egy szenvedést. És nagyon érdekes, hogy a Jobb azt mondja, hogy minden, amit az életembe rettegtem, minden, az egy napon megtörtént velem. Uh-huh. Tehát tök érdekes, hogy még ez is ott van, Isten még ezt is tudta, hogy ettől szenveden. De mégse, igen. És hogy, tehát, hogy jó emberek egyszerűen szenvedhetnek. Uh-huh. És ennek ugye megvan a maga nagyon-nagyon érdekes oka. Uh-huh. De a túloldalon még így a cinizmussal kapcsolatban, hogy mondjam el, hogy egyszerűen az nem igaz, hogy nincs semmi mögött, hogy ez egy céltalan hülyeség a szenvedés. Nyilván bibliai világképpen én csak ezt tudom mondani teológusként, uh-huh. hogy egy személyes Isten áll az egész világ mögött, uh-huh. és az, hogy történik egy szenvedés, az Istennek nem meglepő. Tehát az az ő nagy-nagy-nagy tervében, akaratában valamilyen módon jelen kell lennie. Mert hogy ő mindenható, mert hogy tényleg közbe tudna lépni. Uh-huh. És valamikor közbe lép, valamikor nem lép közbe, ilyen is van, olyan is van a Bibliában, de hogy itt valami másnak kell lennie. És van egy nagyon érdekes ige szakasz, mert hogy ugye Jézus korábban is felmerült ez a kérdés, hogy akkor ugye, hogy van ez a szenvedés dolog, amit így elhoztam, hogy én felolvasnám, ha megengeded. Uh-huh. Jó, ez a Lukács nézzük. Evangéliumában van, 13. rész, az első 5 vers. Voltak abban az időben néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével elegyítette. Ő ezt felelte nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett szenvedniük. Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább, ha meg nem tértek, ti is mindjárt ugyanígy elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy ez a 18, aki rádölt a torony Siloámban, és megölt őket, bűnösebb volt Jeruzsálem minden lakójánál? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen elvesztek. Ugye az igazságérzetünk vágya, és itt kapcsolok vissza kicsit az, hogy a kisgyerekekkel mi van.
Igen, mert pont erre akartam amúgy visszakérdezni.
Igen. Tehát, hogy az a vágyunk, hogy rossz emberekkel rossz dolgok történjenek, jó emberekkel meg jó dolgok történjenek.
Ez lenne a karma.
Ez lenne a karma, vagy ez lenne azt, amit belülről vágyunk, hogy ez lenne igazságos. A többi ez ilyen nagyon-nagyon gáz. És itt két ártatlan csapat halt meg. Uh-huh. Tehát szólnak Jézusnak, hogy képzeld el, jöttek az emberek bemutatni Istennek áldozatot, aztán dühöngött Pilátus egyet, aztán megölte őket. Uh-huh. Ott volt egy torony Siloámba, véletlenül arra jártak járókelők egy csoport, és valakinek a hülyesége miatt nem tartották karban, vagy valami uh-huh. ilyesmi, egyszerűen csak rájuk dőlt, és tényleg szörnyet haltak, és ennyi. És hogy így fölmerül a tanítványokban is, hogy uh-huh. hogy engedhette meg el Isten? És érdekes, hogy így Jézus mondja azt, hogy figyelj, ti úgy gondoljátok tényleg, hogy ezek mindenkinél bűnösebbek voltak? Hogy ezt akarjátok hallani tőlem? Uh-huh. Hogy igen, azért, mert most lesújtott rájuk, olyan uh-huh. titkos bűneik, és nem, azt mondja, egyáltalán nem. Sokkal bűnösebb emberek élnek ebbe a városba, uh-huh. Jeruzsálembe, akikre nem dőlt rá ez a torony. És mit kezdetek ezzel? És a Biblia világosan nyilván tanítja azt, hogy nincs tökéletesen ártatlan ember ezen a világon.
Igen.
Tudom, hogy igen, ez az a teológusos izi, amit az elején mondtam, de tényleg ez van, tehát hogy nincs. Mi születésünktől kezdve egy ilyen bűnös, lázadó állapotban vagyunk, és ez egy nehéz dolog, eredendő bűn, így hívják, ez van. De ott van, hogy mégis a személyességet az általánosságtól el kell választani, hogy az elején mondom. Uh-huh. Mondtam. Tehát az, hogy a torony rádőr valakire, aki csak így arra járt, tök, nem tudom, fényképezett kettőt, mint turista, abban a dolgokban tényleg ő volt az ártatlan. Tehát igen. Nem az ő hülyessége miatt történt ez a dolog. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy van-e, hogy egy részeg sofőr halálra gázol egy kisgyereket, és mint hogy meghal egy 6 éves gyerek. Hát nekem van a kisgyerekeim tragédia. Tehát nem is tudom, hogy tudnám feldolgozni ezt az egészet. Hogy mi van. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon brutál dolgok, meg minden. És nyilván ez gáz, ez igazságtalan. Uh-huh. Ez itt nem a gyerek volt a hibás. Meg nyilván nem az a bátorítás a szülőknek lelkészként, hogy hallod, ezt megérdemeltem, mert bűnös ember volt, meg mit tudom én. Tehát, uh-huh. hogy senkit nem bátorítunk így a betegségben, meg a halálosságyán, meg minden.
Persze.
Tehát, hogy mi keresztények ezt így nem így. És az Jézus szemszögéből is borzasztó. Tehát nyilván ő is tragédiának látja ezt az egészet. Uh-huh. Csak igazából van egy nagyobb értelmezési keret. Van egy magasabb dolog, amit viszont Jézus mindig behoz, és nem mondja azt, hogy jó, erről nem szabad beszélni.
Uh-huh. Mert ez mi?
Az a nagy értelmezési keret az, hogy minden egyes embernek van egy sokkal nagyobb, sokkal mélyebb és sokkal borzasztó problémája, mint az, hogy valaha bármilyen körülmények között szenvedni fog, mert meg fog halni.
Jó, hát térjünk vissza. De az a... Van egy elméletem, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz róla. Én nagyon sokszor, amikor megkapom ezt a kérdést, miért engedi Isten a szenvedést, akkor azzal szoktam válaszolni, hogy szerintem az emberi szenvedés konkrétan 98%-át más emberek okozzák, vagy a saját döntése az embernek. Tehát, hogy valahol úgymond Istent vonjuk ilyenkor felelősségre, hogy miért engedi meg a szenvedést, de valójában vagy direkt, tehát én döntöttem úgy, hogy beledugom a kést a konnektorba, most mondok olyan nagyon egyszerű. Vagy például most, ha belegondolunk csak rákos megbetegedésekbe, azért eléggé látszik, hogy ezek például nagyon úgy tűnik, hogy összefüggenek táplálkozással, stresszel, stb. És mondjuk miért eszel olyan terméket, amiben mondjuk olyan összetevők vannak, amik rákkeltők, mert valaki mondjuk kapzsi és több profitot akar termelni. Tehát, hogy valahol valakinek a bűnös döntése miatt vagy te végül ott a kemon. Vagy éppen a stressz esetében, hogy mondjuk megint csak a főnököd egy idegbeteg, és nem nincs önismerete, és Isten ellenesen éli az életét, és ezért téged kizsikerel, széthajt, és te stresszelsz, rákos leszel, akkor ez most Isten bűne, vagy egy másik emberé. Szóval szerintem azért nagyon kevés olyan szenvedés van a világban, ami tényleg egyértelműen nem köthető emberi döntéshez, tudod, sokadik lépés után sem. Én úgy látom ezt. De szerintem például, ami ilyen, azok például a természeti katasztrófák. Tehát azért hozom ezt be, mert például, hogyha most jön egy szökőár, most ide is be lehet hozni egy klímaváltozás, meg stb., de azért azt gondolom, hogy szerintem természeti katasztrófák mindig is voltak. Villámlás mondjuk mindig is volt. Tehát, hogy mondjuk, és az agyonvág valakit, akkor nehezen kérdőjelezhető meg, hogy ez valamilyen módon nem Istennek a megengedett, tehát ő engedte meg az ő világában, amit ő teremtett, aminek a mechanizmusait ő alkotta meg, hogy ez megtörténjen.
Így van, abszolút.
Tehát, hogy mit gondolsz erről?
Én azt gondolom, hogy ugye, amit legelején is mondtam, hogy eleinte, amikor megteremtette Isten a világot, akkor az egész mechanizmus meg minden úgy működött, hogy ez egy teljesen biztonságos hely
tehát
volt.
Tehát szerinted a bűneset előtt nem történtek ilyenek, hogy valaki belecsapott a ménkű.
Igen, szerintem nem csapott bele senkibe a ménkű. Az nem biztos, hogy ménkű, mint olyan nem volt, meg a természetnek az erejei, hogy mit tudom, a vulkánkitörés, meg ez, meg az nem volt, tehát ezt nem mondom, hanem igazából azt mondom, hogy Isten megátkozta a világot, amikor ugye történt a bukás, és azzal az egész természeti dolgok, meg az állatvilág, meg a mindenféle dolog kicsit megváltozott.
Veszélyesebb lett a hely.
Veszélyesebb lett a hely. Azért, mert Isten azt akarta, hogy érezzük ezt a veszélyt. Érezzük a korlátortságainkat. És tök durva, most persze ennek sok réte van, hogy mit tudom én, ott van Pompei esete, kitörik egy vulkán, és akkor meghal az egész város. De hogy közben meg a vulkán oldalára tették, mert ott jobbat lehet szőlőt termeszteni, vagy mit tudom én. Tehát, hogy néha az ember is így tágítja ezeket a határokat, hogy nem elég óvatos, nem eléggé látja be, hogy ott mik történhetnek, de hogyha szunnyad mondjuk sok ezer éve egy vulkán, akkor nem biztos, hogy a te életedbe fog kitörni. Igen. Meg a cunami, meg minden. De azt gondolom, hogy Isten beraktott egy alaphatásmechanizmust, ahogy megy a Föld, és én nem gondolom, hogy ő ezt feltétlenül így gombokként nyomogatná, hogy figyelj, meguntam Dél-Kelet-Ázsiát, hát nyomjuk egy cunamit, és hogy belelép a tengerbe, és elindul, hanem az a Föld mostani jelenlegi természetes működésének része, hogy ilyen katasztrófák így idézőjelben random történnek, és hogy Isten nagyon ritkán lép közbe, hogy állj. Tehát volt hogy Jézus lecsendesített egy tengert, a galileai tavat, és emberi életeket mentett meg.
Amúgy gyakoroltad ezt a galileai?
Mert az még egyszer azt mondom az adás, hogy galileai, üss meg, vagy van. De tényleg, tehát, hogy van ilyen, de hogy alapvetően ezt nem csinálja meg. És szerintem ez van, hogy megint visszajön, hogy az ember szemszögéből az, hogy emberek meghalnak sokan, tömegesen, történik egy ilyen katasztrófa, az a világ legnagyobb katasztrófája. De Isten szemszögéből ez egy hatalmas katasztrófa és rossz dolog, de az életed elveszítésénél van egy még durvább probléma, amit persze még most így tolunk meg minden, de hogy valahogy, tehát hogy ugye a bibliai világnézet az egy ilyen koherens egység. És sokszor én azt látom, hogy a mai kultúránkban, hogyha valakik szenvednek, nehéz a szitu, meg minden, akkor mindig csak az egyik oldalát szabad odarakni, hogy fél legyél empatikus, hát értsd meg neki rossz, Hogy, hogy ez, és tényleg legyünk empatikusak, és értsük meg, hogy rossz. Tehát, hogy ez tök rendben van, de hogy ezt a másikat, ezt ne, erről ne beszéljünk, mert, de hogy így kerek, tehát így működik a világ, hogy kerek. Tehát, hogy nagyjából ezt látom a természeti katasztrófáknál, hogy azok meg fognak szűnni. Jön egy eljövendő világ, amit Isten újjáteremt, és ott újra biztonságos hely lesz. De ma igen, nem így van.
Ma még itt vagyunk, és az egyik mód, amire ugye azért a Biblia bátorít is minket, hogy imádkozzunk. Uh-huh. Szeretnék egy kicsit erre átmenni, hogy hogyan kezeli mondjuk a keresztény teológia azokat a helyzeteket, amikor az imák nem hoznak megkönnyebbülést a szenvedők számára. Ez ugye nagyon lehet hallani keresztény gyülekezetekben is, hogy nagyon féltünk, de imádkoztunk, és Isten megmentett. Uh-huh. De éppen most olvastam, hogy ment egy keresztény ilyen húsvéti konferenciára egy csapat hívő Afrikában egyik országból a másikba, és leestek egy sziklaszélén, és nem tudom, 30 akárhány halott. Nem hiszem el, hogy ők nem imádkoztak előtte, mielőtt indultak, tudod, hogy Uram, őrizd meg minket az úton, stb. Igen. Vagy amikor tényleg mondjuk imalánc van, összefog egy egész gyülekezet valakiért, aki rákos, vagy bármi, és nem történik meg, hanem mondjuk ugye a Golgotában is volt ilyen konkrétan, igen. ilyen eset, egy lelki pásztor, az egész ország imádkozott érte, és nem meghalt. Hogy ilyenkor mi van?
Úgy látom, hogy van egy nagyon mérgező tanítás keresztények között, nyilván főleg az ilyen kicsit karizmatikusabb, lelkesebb vonalon, mégpedig az, hogy neked alanyi jogod van a gyógyuláshoz. Tehát, hogyha elég hited van Istenben, és te bízol benne, és segítségül hívod, akkor ő mindig meg fog szabadítani, meg fog menteni téged, és ilyenkor, hogyha nem jön össze az a dolog, tehát mégis meghal az ember, mégse így történik, ahogy elképzeltük, akkor egyszerűen azt mondják, hogy teket kevés a hited. És szerintem ez mérgező, mert nem a Bibliából fakad, nem egy evangéliumi hozzáállásból fakad. Mert az evangélium azt mondja, hogy Isten szeret téged azért, mert szeret téged, és hogy ő föl akar emelni. Tehát, hogyha te a nyomorúságoddal hozzámész, ő nem rúg beléd még egyet, hanem kell fölemel.
És valahogy ez a fölemelés, az azt mondod, hogy nem mindig gyógyulás?
Ez nem mindig gyógyulás. Jelen lesz ott veled. Van, tehát, hogy ez sosem szabad elfelejteni, hogy a megváltás megtörtént Krisztusban a kereszten. Tehát, hogy az ott van, és már elég ajándékot kaptál ahhoz az életben, hogy akár el is veszítsd ezt bármilyen módon az életed. Ez most durván hangzik elsőre.
Aha, érdekes gondolat.
De hogy azt mondani az embernek, hogy figyelj, amúgy fúra meggyógyultál volna, csak szerencsétlen voltál, és nem béna volt a hited, az azt jelenti, hogy Isten csak akkor segít meg téged, ha előbb te leteszel valamit az asztalra. És akik letesznek, ügyesek megkapják, akik nem, hát így jártam.
Igen, csak Peti, tehát vannak olyan versek, azt hiszem Zsoltárok 50-15, vagy nem, most ha rosszul mondom, akkor majd kivágjuk, de hogy tehát hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Tehát azért eléggé ilyen biankócseknek tűnik ez, amit igen. ki lehet tölteni.
Igen.
Tehát, hogy azért értem én, hogy azt mondod, hogy ez egy káros teológia, de valamilyen szinten bibliai versekre épül. Mit gondolsz erről?
Igen, azt gondolom, hogy a bibliai verseket nem lehet kontextusukból kiragadni. És nem csak úgy értem, hogy az adott Zsoltáron belül nem lehet kiragadni, hanem a Bibliának van egy egységes, nagy története, nagy kontextusa, és abba nagyon vaskosan benne van az, hogy emberek bizonyos szenvedéseken átmennek, mert Istennek van különleges célja ezzel. Hagyjanak néhány nagyon-nagyon apró példát. Ott van Jézus, ott van az egyik legjobb barátja Lázár, meg ugye Mária Márta, igen. és közlik vele, hogy figyelj Jézus, most gyere azonnal, mert halálos beteg a barátod, és Jézus nem indul el, hanem megvárja szépen, hogy meghal Lázár.
Tehát mondjuk egy megválaszolatlan ima.
Igen, ez egy megválaszolatlan ima. Miért nem ugrottál? És számon is kérik Jézust, miért nem jöttél ide, miért nem ugrottál? Ha itt lettél volna, nem gyógyult, nem halt volna meg a testvérem. Tehát, hogy én tök feldúltan, és Jézus mégis mutatni akart ezzel kapcsolatban valamit, hogy föltámasztja Lázárt. Ő azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás. Vagy ott van Pál apostol, aki többször imádkozik, hogy a sátán ne csapkodja őt, vagy hogy több is adatott a testembe, kínlódott, gyötrődött, egyfajta szenvedés érte. És azt mondja Jézus, hogy elég neked az én kegyelmem. És hogy nekem ezzel célom van, és ezért ott fog maradni, és nem szabadítalak meg ettől.
De mégsem értem, hogy akkor miért kerültek bele ezek a versek a Bibliába. Tehát ami egyértelmű, mint hogyha felhatalmazást adna az embernek.
Igen.
Ő felvitte a betegségeinket, ez a másik.
Igen, hogy az ő sebei által meggyógyuljunk. De ott megint inkább a megváltásról van szó. Tehát, hogy nem a testi biológiai gyógyulásról van szó. És sokszor ezért ilyen tévképzetek élnek az emberek fejébe Istenről. Hogyha az egészet megnézed, akkor nem ígérte azt, hogy mindenkinek mindig tökéletesen fog. Egyébként a Zsoltárok könyv, ez egy gyönyörű ív van ebben, ha így végigolvasod. Az elején azt mondja, hogy na, boldog, aki az Úr törvényében gyönyörködik, annak minden összejön, világozni fog az élete, bezzeg a gonoszok. És a Zsoltárok könyvének összes többi része arról szól, hogy Istenem miért engedett, hogy a gonosz virágozzon, a szegény jó ember meg kínlódjon.
Igen, szóval nem lehet kiragadni egy verset, vagy egy Zsoltárok.
Igen, igen.
Szerintem ez tök jó, ez nekem tetszik. Kicsit térjünk rá, ami megint egy óriási nagy téma. És ugye azért úgy kereteztem ezt az egész beszélgetést már az elején, hogy Isten jellemét engedtem most egy beszélgetés erejéig, hogy mi is nézzük meg, hogy nem megkérdőjelezni, mert ugye mind a ketten hívők vagyunk, de hogy nézzünk szembe azokkal az érvekkel, amiket emberek felhoznak Istennel szembe, hogy milyen Isten az olyan, aki. És egy másik érv, amit nagyon látok így a szenvedésen túl, de mégis ehhez kapcsolódóan, hogy ugye a keresztény tanítás szerint Isten megengedte, vagy elvárta Jézusnak a szenvedését, a halálát, az emberiség bűneinek a megváltása érdekében, az emberiség megváltása érdekében, a bűnök rendezése érdekében. Hogyan egyeztethető ez össze az Isten szeretetének és a jóságának a képével? Tehát, hogy ha nagyon egyszerűen ilyen egy mondatba kéne megfogalmazni ezt a kérdést, akkor azt kérdezném, hogy milyen apa az ilyen? És te is apa vagy, én is. Érted ezeket a dolgokat?
Abszolút, abszolút. Az alapvetően mi keresztények azt hiszük és valljuk, hogy az, hogy ezt megcsinálta Jézus értünk, az, hogy az atya elküldte az ő fiát a kereszten meghalni, az Isten szeretetének és a jóságának a legmagasabb rendű megnyilvánulása. Tehát a non-super ultra csúcs ebben a dologban. Mert hogy arról van szó, hogy az emberiség bűneiért valakinek felelősséget kellett vállalnia. Mert egy olyan társadalomban, hogyha csak így emberi szinten nézzük, ahol azt mondjuk, hogy mostantól senkinek semmiért nem kell felelősséget vállalni, és senki nem lesz számon kérve semmiért, hajrá éljetek, ahogy szeretnétek, abból káosz, anarchia, és valami nagyon brutál. Már az anarchia negatív értelemben, hogy mindenki jön, mindenkit kirabolnak, stb. Tehát a felelősségvállalás kell, és Isten tudta, hogyha minket fog felelősségre vállalni a bűnünkért, akkor az egész emberiség mehet a kukába, ha ő igazságos akar lenni.
Amúgy ez, igen, tehát néha eszembe jut ez a gondolat is, hogy valahogy az emberek szerintem úgy gondolkoznak, hogy vannak rossz emberek, vannak jók, ugye általában mi a jók közé tartozunk, bármit is gondoljunk, és vannak a rosszak, és azt gondoljuk, hogyha ők nem lennének, akkor megoldódna. Tehát, hogyha a gonoszságot Isten miért nem állítja meg a világban, hogyha őket kivennénk a képből, akkor minden jó lenne, de hogy igazából ugye mindannyiunk van egy választóvonal, és bennünk van mindkettő, és hogyha Isten azt mondaná, hogy most akkor jó, ezt kértétek, egy szempillantás alatt megszüntetem a gonoszságot a világban, akkor lenne egy gyönyörű embermentes bolygó.
Oké,
ezt idáig értem.
Igen, de itt indul az, hogy Isten azt mondja, hogy én szeretem ezeket az embereket. Én nem akarom ennek a súlyát rájuk tenni. Úgy értem, hogy nem akarom elpusztítani, meg akarok menteni embereket. Legalább azokat, akik hajlandóak, nyitottak lenni erre, meg hinni ebben. És ezért azt mondja, hogy én elküldöm az én fiamat Jézust, hogy vegye föl az emberiség bűneit a keresztre. És hogy ugye ez egy nagyon ismert evangéliumi sztori, és hogy milyen apa az ilyen. Szerintem ez nagyon fontos, hogy...
Igen, erről beszéljünk, mert szerintem nagyon sok embernek ott van a fejében tényleg. Tudod, főleg, amikor húsvét körül evangélizálunk, hirdetjük az evangéliumot, és hogy oké, Jézus meghalt a mi bűneinkért, de miért kellett neki? Ja, mert hogy Isten ezt várta el, de mi?
Tehát
szerintem próbáljunk erre így valamit.
Szerintem, hogyha egy rossz kép él a képzeletünkbe ezzel kapcsolatban, az nagyon eltorzítja azt, amit valójában a Biblia tanít. És a rossz kép, ami az emberekbe él, az általában az, hogy én vagyok egy 32 éves, nem tudom, apuka, és van egy 5-6 éves kisfiam, és akkor megyek, és őt rányomom, hogy akkor most nem tudom, jól elverem a másik bűneiért, vagy megbántom a másik.
Így van,
és hogy ez milyen durva, milyen agresszív dolog. De hogy ez nem így van, mert hogy a Biblia azt tanítja, hogy a Szent Háromság Istene, az Atya Isten, minden a törökkévaló, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten. És az a tanács összeült, és eldöntötték, hogy megváltják a világot, vagy eldöntötte a Szent Háromság tanácsa. Tehát Jézus az nem egy ilyen gyámoltan kisgyerekként most belenyomott az atya ebbe, hanem ő önként jelentkezett, hogy kimenjen-e, én megyek előértük. És rendben van. Tehát, hogy ott van benne ebbe, hogy ő felelőssége teljes tudatában. Ez egy nagyon rossz kép, ez sem mutatja jobban, de mondjuk egy 70 éves apuka, meg egy 40 éves fia ő felnőttként összeül, hogy figyelj, itt most meg kell oldanunk egy hatalmas problémát, és a 40 éves fiú azt mondja, hogy tudom, hogy nekem ezért szenvednünk kell, de tudom, hogy ennek mi lesz az eredménye, és én a felelősségem teljes tudatában ebbe az egészbe belépek.
Értem, de még mindig az a keretrendszerről beszélgetünk, hogy oké, de miért kell ezt vállalnom? Mert hogyha az a 40 éves fiú valami külső nem tudunk mit kezdeni a helyzettel, csak ez az útja, hogy én szenvedni fogok, akkor oké. De ugye itt arról beszélgetünk, hogy kit kell kiengesztelni? A másikat, aki szintén ott ül akkor ennél a képletes tárgyalóasztalán. Ő miért ezt a feltételt támasztja? Miért nem lehetett volna ezt a bűnt máshogy rendezni? Miért nem, érted? Tehát miért, mert itt jövünk vissza Istennek a jelleméhez, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy ő egy jó Isten, hogyha azt várja el, hogy valakinek itt most szenvedni kell, mert csak így vagyok hajlandó megbocsátani a bűnt.
Igen. Mert ha csak úgy megbocsájtaná a bűnt, akkor tulajdonképpen nem lenne számonkérés. Tehát nem lenne felelősségre vonás. Akkor gyakorlatilag onnantól kezdve az nem arra, tehát nem a szentség, a rend, Isten harmóniája felé vinni a világ mindenséget, hanem a totál káoszba sújtaná. Tehát ez volt a probléma, hogy szükség van. Tehát azt mondja a Biblia, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.
És ez igazából akkor arról szól, hogy a bűn az egy annyira komoly dolog,
igen,
hogy azt mondja Isten, hogy nem, ennek egyetlen módja van.
Igen, így van. Tehát hogy nincs súlya. Ugye gyerekeknél szoktuk ezt mondani, hogy ilyen nagyon viccesen, hogy amikor jön hozzánk, hogy apa, bocsáss meg ezért, meg minden, akkor sokszor azt mondjuk így, hogy semmi baj. De nem mondjuk ezt, hogy semmi baj, semmi, az azt jelenti, hogy te nem csináltál semmit. De csináltál, de nagyon szeretlek és megbocsájtalak. Egész más súlya van ennek a történetnek. És hogy ezért van. Tehát, hogy valakinek el kellett vinnie a balhét. És hogy Isten így igazságos, és ez egy tök jogos kérés, hogy elvigye a balhét. És hogy egy hétköznapi ember, aki ezzel kardoskodik, hogy hát milyen apa az ilyen, akkor azt mondja, hogy figyelj, oda megyek, agyonverem a gyerekedet, és azt mondom, hogy figyelj, bocsáss meg, nem? Hát most mit számít, az legyen nagyvonalú. Akkor ki az, aki megtenné? Nem azt mondja, hogy figyelj, a Bai Petit életfogytiglanra, hanem kivégzésre, mert bántotta az én gyerekemet. És mi az, hogy igen, nem lehet ezért számon kérni?
Igen, tehát valahol akkor itt az igazságosságról van szó. Tehát, hogy amit látunk Istenben, hogy a bűnt így lehetett rendezni, az azért van, mert a bűn az egy ekkora meghasonlást hoz a teremtett világba.
Így van.
És Isten pedig nem állíthatná magáról, hogy ő igazságos, ha ezt mint egy ilyen korrupt rendőrként így kacsintaná egyet, hogy jó, nézzük el, hanem hogy muszáj volt, hogy ennek súlya legyen, mert így jön azonos Isten.
Igen. De úgy is ki lehet fejezni ezt, hogy Isten egy tökéletes vezető. És egy vezetőnek az a dolga, hogy olyan kereteket szabjon az a követőinek, mondjuk így, hogy ők biztonságban normálisan tudjanak élni. Ha Isten nem rakja oda az igazságot, az erkölcsi határokat, hogy mit lehet és mit nem, akkor ebbe a biztonságba, ebbe a jólétbe nem tud behelyezni minket. Tehát, hogy neki muszáj meghúzni ezeket a határokat. Mert ha ez nincs, akkor roncsódok szét, akkor csak a gonoszság van, a rombolás van, ez van. Úgyhogy ezek nélkül nem lehet élni, és senki nem is akar ilyen keretek nélkül élni egyébként.
Ez nekem tetszik, ahogy megfogalmaztad. Sokszor hozzák a keresztények azt az érvet, hogy lám-lám Isten megérti a szenvedőket, mert hát Jézus is szenvedett, de hallottam beszélgetést, ahol valaki felhozta, aki tud így évtizedekig benne élt valami szenvedésbe, hogy hát ez nagyszerű, csak hogy Jézus elfogása és a halála között talán 24 óra sem telt el, tehát ez nehezen helyezhető, ez a fajta szenvedés egy szintre, azzal, amikor valaki mondjuk éveken vagy évtizedeken át tartóan szenved. Mit gondolsz erről a felvetésről?
Szerintem tök igaza van részben amúgy. Tehát mi keresztények sokszor azt akarjuk ilyen nagyon kiszínezni, meg bemutatni, hogy Jézus kereszt halála, tehát ami ott történt vele, annál nagyobb szenvedés a világ mindenségben nem történt emberi lényel.
Ezt hallom én is.
Igen. És hogy biológiai szempontból lehet, hogy sőt, valószínűleg ez tökre nem igaz. Tehát ha valaki 20 évig folyamatos fájdalmakban, kínokkal, gyötrelmekben, valami betegségben szenved, és végül meghal, az tényleg, most így kilóra összeszámolva idézőjelben, az egy sokkal-sokkal hosszabb gyötrelem. De mi igazából elsősorban nem ezt akarjuk mondani, bár lehet, hogy rosszul kommunikáljuk keresztényként, hanem mi azt akarjuk mondani, hogy Jézusnak a szenvedése, kereszthalála, az a világ mindenség legjelentőségteljesebb szenvedése. Tehát igen, én személyesen 20 évig kínlódhatok egy betegségbe, ami borzasztó, rossz tragédia, rossz a családomnak, rossz nekem, minden empátiám, saját magammal, meg a családommal, most érted, vagy mással, ha így van. De az, hogy én ebbe végül belehalok, vagy nagyon sokat szenvedek, az senkit nem fog megváltani. Az senkinek nem fog bűnbocsánatot hozni. Az senkinek nem fogja megváltoztatni az életét. De nekem nagyon rossz lett. Tehát ugye ez. De ott van egy másik dolog, amit ide azért picikét behoznék, hogy nagyon nehéz ám két emberi lény szenvedését összerakni. Mert ugye a Jézus szenvedésének volt egy lelki-spirituális dimenziója is.
Igen, a bűneinket magára vette.
Igen,
gondolsz?
Igen. És hogy mi azt soha az életben nem fogjuk tudni se elképzelni, se átélni emberi lényként, amit ő Isten fiaként átélt, hogy az egész világ mindenség bűnei, azok ott voltak a vállán a kereszten. Hogy a kárhozatnak egyfajta valósága, amit nekünk kellett volna átélni, valahogy ott volt. Az Istentől való elszakítottság. Tehát egyszer mondta valaki, és nekem ez nagyon tetszik, hogy Jézus nem a biológiai szenvedésbe halt bele úgy igazán, hanem volt egy pont, amikor úgy érezte, hogy az Isten teljesen elfordult tőle, az Atya. Tehát, hogy a Szent Háromságban történik egy ilyen fura meghasonlás, és abba halt bele. Vagy azt mondta, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Tehát, hogy ott elkezdem nem érezni a jelenlétedet, mint hogyha leszakadnék rólad, és hogy ez az, amit halálos. Átélte. És azért, hogy mi nekünk ezt ne kelljen átélni. Tehát, hogy azért volt igazságtalan saját magával, hogy velünk ne kelljen így igazságosnak lennie. Tehát, hogy ez az, amit így nem tudunk megmérni, hogy ez milyen mély szenvedés volt neki.
Így a lezáráshoz közeledve, kicsit szóljunk azokhoz, akik tényleg szenvednek. Yeah. A szenvedés az nagyon sokszor mélyen megrendíti, úgy látom, a hívőknek is a hitét. Van, akik el is vesztik ezt. Ilyen helyzetben, hogy szerinted mi az, ami szenvedés állóvá teheti a hitünket? Tehát, hogy van-e olyan, ami gondolat, amivel felvértezhetjük magunkat, hogy amikor jön a szenvedés, akkor ez ne borítsa a hitünket is. Ami egyébként igazából a segítség lenne a szenvedés közepette.
Szerintem nekünk keresztényként, hívő embereknek a lelkének nagyon-nagyon kulcsfontosságú. Egyébként ha szenvednek, ha nem. De a szenvedésben meg végképp, hogy a szívünk, a gondolataink az evangélium szépségében gyökerezzenek. Tehát, hogy megtanuljunk gyönyörködni abban, hogy micsoda ajándékot kaptunk Istentől. Szerintem erre ilyen nagyon-nagyon mélyen szükségünk van, mert hogy erről már beszéltem így korábban, hogy amikor mi szenvedünk valamiért, akkor annak van egy lelki vetülete, hogy az érzelmeink is gyötrődnek. Mert egy veszteséget élünk át. Elvesztettem a lábamat. Elvesztettem az egészségemet. Elvesztettem a feleségemet. Elvesztettem a férjemet, a gyerekemet. Valamit elvesztettem ezen a világon. Ami nem jó. Elvesztettem a munkaképességemet, a pénzemet, nem tudom, vagy bármi ilyesmi, és hogy az van, hogy amikor ezt a veszteséget éljük meg, akkor azt tudja vigasztalni igazából a szívünket, hogyha az evangélium igaz, akkor mi mindent megnyertünk.
Tehát, hogy mi van, ahelyett arra fókuszálok, Isten
igen,
miatt mi
igen,
van.
Igen. Aha. És a szenvedésnek a fájdalma nyilván nem fog csak úgy instant elmúlni, mert ez tényleg egy nagyon nehéz, lassú folyamat, gyász folyamat van benne állandóan minden. Tehát, hogy nem azt akarom üzenni, hogy te jó keresztény vagy, akkor meghal az apát holnap reggeltől, halleluja, fú, tök jó, a mennybe ment minden, oké, most mit kell izé, tehát, hogy ne tagadd a gyászod. Ez egy ilyen pszichológiai folyamat, végig kell mennie, ez teljesen rendben van. És a legrosszabb keresztény tanácsadók, akik állandóan le akarják söpölni, hogy te most ne érezd rosszul magad, de legyél szabad arra, hogy rosszul érezd magad. De emellett, mindemellett, ez is ugyanúgy igaz az életedben, hogy ugyan most szenvedek valami miatt, valami most nagyon rossz, de valósággal meg vagyok váltva, és ezt senki nem veheti el tőlem. És ez tud hosszú távon ilyen reziliensé tenni, hogy megtart, hogy ez, amivel táplálkozok, hogy de van egy eljövendő világ. Mert Isten megígértem, az evangélium igaz. Van, ahol már nem lesz szenvedés. Túl leszek ezeken a dolgokon. Még ha most borzasztóan fáj is, de ott van Isten velem ebben a fájdalomban. Tehát én így látom összeállni ezt a képet, hogy a kettő így együtt tud mozogni, megmenni.
Nagyon köszönöm, és szerintem egyébként ez egy jó zárszó is volt. Mert hogy remélem azt, hogy tényleg így sokaknak bátorítást jelentenek majd ezek a gondolatok, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a nehéz témát is így vállaltad. Nem, ezt a beszélni ilyen visszatérő vendég, kicsit meggrillezzük a teológust ilyenkor. Nektek is nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok. Remélem, hogy ez a néhány gondolat, amit Petivel itt átbeszéltünk, ez tényleg ad gyakorlati segítséget. Ez a cél ennek a podcastnek, hogy segítsünk nektek abban, hogy megtapasztaljátok azt, hogy Istennel több van az életben. És ez nem azt jelenti, hogy problémamentes lesz, vagy nehézségektől mentes, hanem hogy még ezeken is vele együtt könnyebben, jobban át tudtok menni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Kérlek, hogyha nem tettétek még meg, iratkozzatok fel a csatornára. Hogyha szeretnétek kapcsolatba lépni velünk, akkor van egy címünk, nyariatilla.hu/kérdésem van. Ott tudtok írni, és van egy csapat, aki nagyon szívesen felveszi veletek a kapcsolatot, akkor is, ha éppen valamelyik szenvedéssel kapcsolatban úgy érzitek, hogy elakadtatok. Szeretnénk gyakorlati segítséget is adni ebben. Ha valaki úgy érzi, hogy beszállna a podcast finanszírozásában, erre vonatkozóan is megtalálják megtaláljátok a linket a leírásban, és a következő epizód pedig jövő héten jön. Remélem, hogy várjátok legalább annyira, mint én, és találkozunk jövő héten. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!